Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Itt van velünk Skype-on Kárpáti Róbert, sportpszichiáter, az Aréna mai vendége. Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A következő szűk egy órában az elmúlt időszak nemzetközi futball sikereiről, illetve számos más sporttal, sportpszichológiával kapcsolatos kérdésről is lesz szó, de talán ebben a helyzetben, amikor azért az elmúlt bőfél évben majdnem mindenkinek az életét gyökeresen átalakította a koronavírus járvány, beszéljünk hétköznapi dolgokról is. Az ön tapasztalatai szerint mekkora problémát okoz egy átlagembernek ez a korlátozott üzemmód, amely a koronavírus járvány elleni védekezésben gyakorlatilag az emberek többségét érinti?
Hát nagy mértékben befolyásolja az embereknek az életét, hiszen egy olyan élethelyzetbe kerültünk, amit gyakorlatilag az emberek 100%-a még soha nem élt át. Tehát egy pandémiát, tehát egy világjárványt, azt arról senkinek nem volt eddig tapasztalata, hogy milyen ebben gyakorlatilag idézőjelben felhasználóként részt venni. Számos, a megváltozott élethelyzetek, azok számos pszichés problémát tudnak előidézni, feszültséget, szorongást, hangulati eltérést, tehát hogy ezekkel számolni kell a lakosság jó részének.
Mikor magyarázhatjuk akár mondjuk a világjárvánnyal az ilyesfajta viselkedést?
Leginkább akkor, hogyha egy olyan embernél merülnek fel ilyen jellegű problémák, akiknek korábban semmi hasonló panasza vagy eltérése nem volt. De azt veszi észre, hogy főleg ugye a tavaszi első hullámban, a klasszikus karantén időszakban olyan tünetei jelentkeznek, amik számára is meglepőek. Tehát alvászavarok jelentkeznek, szorongások jelentkeznek, depresszió jelentkezik, tehát úgy érzi, hogy ő egy megváltozott ember lett a korábbi énjéhez képest.
Ezek általában együtt jelentkeznek, vagy előfordulhat, hogy valakinél csak egy-egy tünet jelzi azt, hogy probléma van?
Lehet ilyen is, lehet olyan is. Nagyon érdekes, hogy amikor ugye leginkább Skype-on folytatódtak a terápiáink az első hullám alatt, akkor kifejezetten megnőtt az alvászavarral jelentkezőknek a száma. Semmi más tünetük nem volt, csak azt mondták, hogy megváltozott az alvás habitusuk. Ugye az alvászavar az egy tünet, ami mögött lehet olyan lelki probléma, amit orvosolni kell, és részletes kikérdezéssel ugye kiderült, hogy azért szorongások vagy depresszió áll az egésznek a hátterében, és akkor ugye az alapbetegséget kezeljük, és az alvászavar pedig gyakorlatilag az alapbetegség elmúlásával fog rendeződni.
Hogyan tapasztalta egyébként nagyjából, mekkora arányban okozott problémát ez a helyzet, illetve bizonyos akár kórképeknél, akár mondjuk egyéb emberi helyzetben segített? Mert azért a sportolók egy része is arról számolt be, hogy persze sajnálja, hogy elmaradt ez vagy az az esemény, de egyébként ez a pihenő akár jól is jöhetett, sőt van, aki mondjuk bizonyos fizikai területeken még előre is tudott lépni.
Azért az élsportolók bár egy ideig ezt az egész helyzetet, ennek az egész helyzetnek próbálták az előnyeit kihasználni, de amikor ugye előbb-utóbb kiderült, hogy itt a komplet versenynaptár átalakul, hogy az olimpia elmarad, azt a fajta adrenalin szintet, amit ők megszoktak, hogy elérik a különböző versenyekre való felkészüléssel, illetve a versenyen elért sikerekkel, hogy ez most nincsen, azért a sportolók között is volt jó pár megzuhanás.
Akár saját ismeretségi köréből tud egy arányszámot mondani, hogy az emberek hány százalékának okozott több problémát, mint előnyt, és fordítva ez az elmúlt időszak?
Az élsportolók között ezt az egész kérdést inkább problémaként élték meg, mint előnyként. A hétköznapi emberek között is ugye máshogy élték meg azok, akiknek a családjában kisgyerek volt, és digitális tanulásra kellett áttérni, mint azok, akiknek mondjuk nagyobb gyerekeik voltak, vagy nem voltak otthon már a gyerekek, és home office-ba kerültek, és ugyanazt a munkát gyakorlatilag otthonról tudták elvégezni. Közöttük nagyon sok volt, aki azt mondta, hogy ez egy optimális állapot, és gyakorlatilag így is lehet a további tevékenységeket folytatni.
Ugye az alkalmazkodó képesség talán egy kulcsfontosságú kifejezés ebben. Hogyan tapasztalta a magyarok, akár mondjuk a külföldi országokhoz képest, hogyha vannak ilyen felmérések, azt is nyugodtan mondhatja, mennyire tudtak sikeresen alkalmazkodni?
Szerintem a magyarok sikeresen tudtak alkalmazkodni egyébként ehhez. Azok a tevékenységek, amiket rutinszerűen az ember a munkahelyén elvégzett, tehát inkább mondjuk a számítástechnikával kapcsolatos dolgok, a kapcsolattartás, ilyen jellegű munkák otthonról is működtek. Lehet, hogy a munkaidő az egy kicsit szétszóródott, tehát lehet, hogy belecsúsztak az estébe olyan munkák, amik korábban a munkahelyen zajlottak délután, de mondjuk lehet, hogy belefért abba egy délutáni siesta, tehát az irodai munkának a minőségét nagy mértékben nem befolyásolta a home office jelensége.
Akinek mégis problémát okozott ez a helyzet, milyen tréningeket, akár milyen mentális vagy pszichés gyakorlatokat tudott vagy tud javasolni?
Külön gyakorlatokat nem tudok javasolni, de azt, hogy a fennmaradó, hogy a szabad idejét azt úgy szervezze, hogy legyenek benne ilyen külső aktivitások is, tehát hogy lehessen azért otthonról elmenni, lehessen kimenni a szabadba, és most nem arra, nem azt értem, hogy plázába elmenni, bevásárolni, hanem a szabadba ki, tehát sétálni, levegőre, esetleg sportolni, elmenni, azt nagyon jó szívvel javaslom azoknak, akiknek már kezd elege lenni abból, hogy túl sokat vannak otthon.
Tehát az örömteli, boldogságot okozó tevékenységek nagyon fontosak ebben a helyzetben.
Így van.
Összességében hogy tapasztalta, mekkora problémát okoz jelenleg az, hogy most már bőfél éve benne vagyunk ebben a világjárványban, és azért sokan még mindig félnek, rettegnek, vagy éppen a hipohondriájuk erősödött fel?
Ez nagy probléma, és a legnagyobb probléma az ebben az egészben, hogy nem látjuk a végét. Tehát a bizonytalanság az mindig számos pszichés problémának az alapja. Tehát nem tudjuk, hogy ennek decemberre lesz vége, jövő júniusra lesz vége, vagy még évekig tart. Ez egy nagyon-nagyon rossz lelki állapot. Nagyon nehezen tudnak az emberek tervezni, nagyon nehezen tudják azokat az elmúlt évekkel kapcsolatos rituáléikat tervezni, amik korábban megvoltak. Karácsonykor elmegyünk, vagy karácsony után elmegyünk síelni, tavasszal elmegyünk utazni, stb. Semmit nem tudunk, tehát ez egy nagyon nehéz állapot, illetve ugye nem tudjuk, hogy megbetegszünk-e, vagy nem betegszünk meg, tehát ez egy járvány, ami gyakorlatilag válogatás nélkül bárkit elérhet. Nyilván lehet csökkenteni a megbetegedésnek az esélyét, de azért sajnos látunk olyanokat, akik minden szabályt betartva, és a maszkviselés, és a szociális kapcsolattartásnak minden elvét betartva, és mégis megbetegszenek. Tehát ez egy nagyon nehéz szituáció. Én orvosként mindenképpen felhívom az emberek figyelmét a maszkviselés fontosságára, hogy ne menjenek olyan helyekre, ahol nagyon sok ember tartózkodik egy időben, de azért a sors kezében is vagyunk, tehát vigyázzunk magunkra.
Mennyire magától értetődő, hogy egy ilyen helyzetben megjelennek, és bizony nem is kis számban, a járvány szkeptikusok, vagy akár a vírustagadók?
Nehezen tudok indulatok nélkül róluk beszélni, de nyilván úgy fogok jelenleg beszélni róluk. Minden krízis szituációnak megvannak a vámszedői, tehát nem gondolom azt, hogy ezek az emberek valóban tiszta aggyal gondolkodva vírus tagadók, és az egészet bagatellizálják. Azt viszont gondolom, ismervén ugye leginkább a médiából ennek a hazai képviselőit, hogy ezek mögött, a tevékenységek mögött azért egyéb érdekek húzódnak meg. Borzasztó veszélyesnek látom az ő szerepüket, és nem is nagyon értem azokat az egyébként környezetemben is levő gondolkodónak tartott ismerőseimet, akik felülnek arra a vonatra, amit ezek az emberek vezetnek, és a semmibe vagy a veszélybe vezet.
Úgy mondtam talán, hogy vírus szkeptikusok és járványtagadók, vagy fordítva, de hát ez egy nagyobb kategória, nem lehet talán mindenkit egy kalap alá sorolni, mert nem teljesen ugyanaz, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a vírus nem is létezik, vagy ha valaki azt mondja, hogy szerinte nem biztos, hogy minden esetben olyan súlyos, mint ahogy azt a médiában hallja, vagy nem biztos, hogy annyira meg kell, hogy határozza az emberek életét, amennyire mondjuk meghatározza a tematikát a médiában.
Igen. Ezt említettem előbb, hogy nem tudunk erről a vírusról még nagyon sokat. Bizonytalan az egész, tehát valóban látok a környezetemben is olyanokat, akik szinte tünetmentesen az egészet túlélik, és látok olyanokat, élsportolókat, akik intenzív osztályon fekszenek súlyos szövődményekkel. Tehát nem tudjuk, hogy a vírus kire csap le, mennyire csap le, a szervezete hogyan reagál rá. Konkrét példákat mondtam, tehát ezek nem kitalált példa, a súlyos szövődményekkel kórházban levő ilyen sportoló, az sem kitalált, hogy gyakorlatilag idősebb emberek tünetmentesen ezt az egészet túlélik, de nem tudjuk. Tehát ez nem azért nem hasonlítható, azt gondolom, össze az influenzával, mert az influenzáról nagyon sok mindent tudunk már, ismerik a lefolyását, ismerik a szezonalitását, nagyon sok mindent tudunk róla, erről a vírus nem tudunk semmit, hiszen most jött, nem lehet összehasonlítani a madárinfluenzával, mert hogy azzal is össze szokták hasonlítani, ez egy ahhoz hasonló vírus, de mégis újfajta, egy mutálódott vírus, és én a jobb félni, mint megijedni elvnek vagyok a képviselője, tehát inkább óvatos vagyok, és próbálok vigyázni magamra és a szeretteimre.
Egy átlagembernek mit tanácsol? Mennyit foglalkozzon ezzel a vírussal, azon túl, hogy betartja a kötelező szabályokat?
Ennyit. Tartsa be a kötelező szabályokat, és próbálja emellett élni azt az életet, amit egyébként megengedhet vírushelyzet mellett magának.
Az emberek mentális, pszichés egészsége mennyire befolyásolja, hogy mekkora eséllyel kapja el a betegséget, illetve ha elkapta a betegséget, akkor milyen tüneteket okoz és mennyire gyógyul. Más betegségeknél fel szokták hozni, hogy azért nem mindegy, hogyha valaki megtudja, hogy rákos beteg, akkor hogyan áll hozzá, milyen alapmentalitása van. A koronavírus betegségnél vannak-e ilyen tapasztalatai?
Nincsenek, de a pszichoimmunológiával kapcsolatban azért van számos irodalmi adat. Tehát a lelki egészség az a testi immunitásra komoly befolyással van. Tehát, hogyha egyébként jól vagyunk a bőrünkben, önazonosak vagyunk, az rendezett élethelyzetek vesznek minket körül, akkor a testi immunitásunk, a fehérvérsejtjeinknek az állapota is olyan, hogy egyes kórokozókkal szemben sokkal inkább fel tudják venni a versenyt, mint egy rossz mentális állapotban levő ember.
Említette a pszichoimmunitás fogalmát, ezt hogyan értelmezzük? Ugye több szakorvos, illetve szakember azért az elmúlt időszakban kiemelte, hogy az immunrendszert mondjuk nem lehet úgy leírni, hogy csak erős vagy gyenge, mert sokkal bonyolultabb rendszerről van szó.
Borzasztó bonyolult rendszerről van szó, mégis az agyunkban működő agyingerület átvívő anyagoknak a szintje és azoknak a minősége az direktben képes a testi immunitásunkat befolyásolni. Tehát ezek biokémiai folyamatok gyakorlatilag, mint ahogy a pszichés jelenségek mindegyike biokémiailag modellezhető, úgyhogy direkt összefüggés van ezek között.
A sportolóknál részben már kitértünk rá, hogy milyen problémákat, adott esetben milyen könnyebbségeket jelentett az elmúlt bőfél év helyzete. Talán azok voltak azért nehezebb helyzetben, akik a pályafutásuk utolsó szakaszába értek, 30-on felüli vagy 35 éven felüli sportolók, pláne akkor, hogyha mondjuk már nagyon hegyezték a csúcsformát február végén, márciusban, vagy legalábbis belőtték, hogy hol kell tartani, bár ugye voltak sportágak is, amelyekben márciusban fontos verseny lett volna, például úszországos bajnokság, amely dönthetett volna az olimpiai szereplők névsoráról. Szóval 30 felett mennyire volt nehéz kezelni, hogy egyrészt bennük maradt egyfajta energia, potenciál, felkészültség, amelyet szerettek volna kisütni, másfelől viszonylag hamar megtudták, hogy legalább még egy évet kell várni arra, hogy legyen tokiói olimpia, hiszen egy évvel elhalasztották a játékokat, és még most is csak bízni lehet benne, hogy meg lesz.
Nem gondolom, hogy ez korfüggő. Tehát ez inkább személyiség, motiválhatóság függő, tehát inkább egyénekre szabnám ezt a kérdést. Tehát ismerek számos olyan 30 fölötti élsportolót, aki bátran vállalja a plusz egy éves olimpiai felkészülést, és ismerek 30 alattiakat, akik azt mondják, hogy nem szeretnének ebbe az egészbe beleállni, tehát egyéni teljesen a döntési folyamat, hogy még egyszer beleállnak ebbe egy ilyen felkészülésbe, mert egy olimpiai felkészülés az nagyon-nagyon, tehát az olimpiát megelőző év és a kvalifikációs versenyek, pláne olyan sportágakban, ahol még nem is fejeződtek be a kvalifikációs versenyek, azért azok kőkemények.
Volt olyan sportág, ahol gyakorlatilag az utolsó pillanatban szakadt meg a versenynaptár, és arra készülhettek a versenyzők, hogy mondjuk 2 hét múlva kiderül, hogy ott lehetnek-e az olimpián, és aztán mégsem, mert le kellett mondani az adott versenyt. Hogyan kezelhető egy olyan helyzet, hogy tényleg csúcsformára van fokozva az adott állapot, és aztán mégis egy ekkora törés következik be, még ha nem is teljesen váratlanul, hiszen azért a járványról már januárban is lehetett majdnem minden országban hallani, még ha nem is jelent meg, hanem csak a kínai esetekről tudtunk.
Kicsit az egészet úgy kell elképzelni, mint egy gyászfolyamatot. Tehát azt a felkészülést, ami volt mögöttük, azt meg kell gyászolni, majd meg kell próbálni elengedni, és felépíteni egy új rendszert. És az új rendszer az már a 2021-es tokiói játékokra készül, nem könnyű, de ugyanaz, mint egy gyászterápia gyakorlatilag, tehát minden elemében ehhez hasonló, és itt is azok fognak idézőjelben győztesként ebből az egészből kijönni, akiknek van olyan rugalmas a személyisége, hogy könnyedebben elengedik a múltat, és abszolút előre tekintenek.
A sportolók egyébként az átlaghoz képest rugalmasabbak?
Nagyon rugalmasnak nem szabad lenniük, hiszen azért az edzés-verseny rendszer az egy merev rendszer. Tehát azért akár egyéni, akár csapatsportokat nézünk, azért előre meg vannak határozva, hogy melyik nap éppen milyen edzés zajlik, hát, és aztán nézhetünk olyan sportákat, amik a klasszikus monotónia tűrésről szólnak, úszás, hosszú távfutás, stb., ami gyakorlatilag hosszú kilométereket kell úszni, hosszú 10 kilométereket kell futni. Az egyik része, de ne gondoljuk egyébként azt, hogy egy csapatsport vagy egy labdajátéknak a mindennapjai azok azért annyira fenszik és annyira változatosak. Mindegyik nagyon komoly munka, tehát az élsport az egy nagyon komoly munka, egy olimpiára készülés az rengeteg lemondással jár. Tehát akik ezt az egészet nem látják belülről, azok azt gondolják, hogy a labdarúgók azok sem más nem csinálnak, mint kimennek az edzés, akkor fociznak egy kicsit, és aki minél többet focizik edzéseken, akkor sikert fog elérni. Azért ez nem így van. Azért ugyanazokat a figurákat, ugyanazokat az akciókat végtelen számszor gyakorolják be, ami szintén monoton, ugyanazokkal az emberekkel vannak hosszú ideig együtt, ugyanaz a stáb veszi őket körül, egymásnak a mindenféle problémáját, és hát elnézést, azt mondom, hülyeségeit el kell, hogy viseljék. Tehát, hogy nem olyan egyszerű dolog az, mint egy laikus gondolja az élsportolói lét.
Az mennyit segíthet, hogy a sportolók, bár nem szeretnék természetesen általánosítani, és azért sportáganként is vannak különbségek, de hát azért mégiscsak jó részük énközpontú, és tudja, hogy neki mi a jó.
Ez a kérdés már túlmutat a klasszikus kérdésen, hogy a sportoló személyisége. Itt valóban a tekintetben, ha rugalmasságról beszélünk, annyiban rugalmasnak kell lenni, hogy neki alkalmazkodni kell tudni az edző igényeihez, és akkor is végre kell hajtani azokat a feladatokat, azokat a munkákat, akkor is meg kell csinálni, hogyha ő ezzel nem ért egyet, hiszen azért alapvetően az edző felelős azért, amit a sportoló elvégez, és mondjuk csapatsportokban ritkán látunk olyat, hogy egy csapatot rúgnak ki sikertelenség miatt, mindig az edző viszi a bőrét a vására, úgyhogy ha tetszik, ha nem tetszik, az edző utasításait be kell tartani, ez nem egy demokratikus rendszer, soha nem is volt az, és nem is lesz az. Az érett sportoló az megérti azt, hogy komfortzónán kívül kell, hogy komfortzónán kívül lehet csak eredményt elérni, és nem feltétlenül szükséges az, hogy ő az edzésen jól érezze magát.
Összességében egyébként a sportéletben is sokszor előfordult az elmúlt bőfél évben, hogy a versenyző nem találkozhatott az edzőjével, akár azért, mert az edző védett korban, tehát 65 év felett más szabályokat kellett, hogy betartson, de hát a hétköznapi életben is nagyszülő nem láthatta az unokáját, legfeljebb telefonon vagy az interneten keresztül. Nagyjából ez a modern világban megoldható, tehát pótolja a személyes kontaktus egy részét, vagy nagyobbik részét, hogy legalább mondjuk képernyőn vagy telefonhangon keresztül tud érintkezni a két fél, akár a versenyző és az idősebb edző, akár mondjuk az unoka és a nagyszülő.
Hát, hogyha ezt a másik oldalról nézzük, arról az oldalról nézzük, hogy milyen jó az, hogy megvannak azok a csatornák, amiken egy ilyen helyzetben elérhetőek vagyunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy a technika megteremtette nekünk azt, hogy kapcsolatban legyünk. Ha nem lenne ez a technika, akkor gyakorlatilag végképp nem is látnánk egymást. Nyilván nem helyettesíti az érintést, nem helyettesíti a személyes ottlétet, de a semminél mindenképpen több.
A stúdióban most nem lehet itt vendégünk, de Skype-on tartjuk a kapcsolatot Kárpáti Róbert sportpszichiáterrel, akivel kitértünk már arra, hogy az olimpikonok milyen nehéz helyzetben vannak, illetve mivel kellett szembesülniük, de azt sem hallgathatjuk el, hogy a magyar sportorvosi szabályozás alapján heteket kell kihagyniuk, alapesetben is 4 hetet, de ez akár egyébként 6 hét is lehet. Ahhoz, hogy újra versenyezzenek, bizonyos sportágakban ez már most is komoly problémát okozhat, illetve bizonyos versenysorozatokban nem vehetnek sportolók részt akkor, hogyha megfertőződnek koronavírussal, de ha belegondolunk, ez a hónapok előre haladtával egyre kritikusabb lehet, hiszen mondjuk 9 hónappal a tokiói olimpia előtt kihagyni 1-1,5 hónapot sem kellemes, de aztán mondjuk ez tavasszal vagy a tavasz második felében különösen is kényelmetlen. Mit javasol az edzőknek, akár a stáboknak, akik dolgoznak a sportolók közelében, amíg még nem történt meg a baj, foglalkozzanak ezzel, vagy nem érdemes azon görcsölni, hogy na mi van, hogyha elkapja a versenyző, vagy akár az edző egyébként a koronavírust?
Már említettem az első részben, hogy én ez a jobb fény, mint megijedni című részbe közhelynek a híve vagyok, hogyha ők előre elkészítenek egy B-tervet arra vonatkozólag, hogy mi történik akkor, hogyha akár a sportoló, akár az edző karanténba kerül 4 hétre. Mik lehetnek azok a módszerek, amik a sportolónak az egészségét nem befolyásolják, viszont valamilyen szinten kapcsolódnak az edzéshez, amik akár lehetnek mentális felkészülési gyakorlatok is, akkor könnyebben átvészelhető ez az időszak. Egy sportolónak, egy élsportolónak a tétlenség, meg a tehetetlenség az egy szörnyű tapasztalás, az egy szörnyű élmény. Emiatt jó egy B-tervvel rendelkezni, mert hogyha el is kapja, pontosan fogja tudni a feladatait. Én mától karanténba vagyok, holnaptól ilyen és ilyen kognitív tréningeket fogok végrehajtani, hogy legalább a mentális állapotom rendben legyen. Hogyha eltelt 2 hét és a sportegészségügyi hatóságok megengedik, akkor lakáson belül ilyen és ilyen feladatokat már fizikai, könnyű fizikai dolgokat megcsinálhatunk. Sokkal jobb ez, mint hogyha rájuk szakad a tehetetlenség, a döbbenet, mit csináljunk, esetleg az kapkodáshoz fog vezetni. Tehát érdemes manapság felkészülni a lehetséges rosszra.
Gondolom ugyanakkor, hogyha túl görcsöli akár a versenyző, akár az edző, az viszont visszaüthet.
Abszolút. Mondom, nem kell túl görcsölni az egészet, ha csak kell lenni egy B-tervnek, ami el van rakva a fiókba, és csak akkor kell elővenni, hogyha beütött a baj.
Mit lehet tenni, hogy ne törje meg a sportolót mentálisan, azon túl, hogy felkészülnek fejben egy B-tervvel, hogyha megkapja a koronavírust, amely azért mégiscsak egy komoly leállás. Általában egy nyári szabadság is a sportolóknál 2 hetet vagy 3 hetet vesz igénybe, nagyon ritkán hagynak ki 4-5 hétnél többet maguktól a versenyzők, és itt gyakorlatilag ezzel kell szembesülni, egy teljes értékű edzésmunkát akár 1,5 hónapig nem végezhetnek.
Hát arra kell készülni, hogy megtöri. Mert az életformája megváltozik, és akinek megváltozik az életformája, az sérült lesz. Tehát itt a kérdés az, hogy minél előbb tudjunk a kármentesítésbe beleállni, és hogy minél kisebb legyen az a lelki és fizikai sérülés, amit ez az egész okoz. Tehát azt, hogy egy sportoló gyakorlatilag tünet és panaszmentesen egy 4 hetes kényszerleállást elvisel, arra nem lehet számítani.
Kitértünk már korábban arra, hogy a versenyek hiánya is okozhat problémát. Ugye a sportolók egy része, vagy talán nagyobb része félig meddig adrenalin függő. Hogyan lehet azt az élményt pótolni, vagy részben helyettesíteni?
Teljes mértékben sehogy. Részben úgy lehet, hogyha van az adott sportolónak a különböző eszközein olyan saját korábbi teljesítményével kapcsolatos portfólió, ahol a saját sikereit újra tudja élni, újra tudja nézni, akkor azokat érdemes szépen betárazni, és minden napra valami adrenalin reloadot megpróbálni felhozni, mert nem lesz más lehetősége arra, hogy adrenalint termeltessen magában.
Kitértünk már arra, hogy az idő előre haladtával egyre nagyobb probléma lehet, ha valaki megkapja a koronavírust mondjuk a tokiói olimpia felé közeledve, bár sokan bíznak abban, hogy a megfelelő védőoltás idejében megérkezik, de nem zárhatjuk ki, hogy még akkor is megkaphatja majd a vírust. A pánikot el lehet-e valahogy kerülni, vagy lehet-e tompítani a jelentőségét az azt követő hetekre, hogyha tényleg beüt egy ilyen krach? Mondjuk akár tavasszal, egy olyan sportban, ahol 4-6 hét kihagyás, az szinte tönkre teszi a felkészülést.
Meg kell próbálni minimalizálni a traumát, tehát nem tudnak mit tenni. Nyilván az a sportoló, aki addig kötelességtudóan, motiváltan, mindent beleadva végezte a dolgát, magyarul nem kell, hogy lelkiismeret furdalása legyen a korábbi teljesítményével kapcsolatban, edzés teljesítményével kapcsolatban, az valószínűleg egészen máshogy fog egy ilyen kérdéshez hozzáállni, mint az, aki úgy egyébként pontosan tudja magáról, hogy nem tett bele addig sem mindent. Ők sokkal nagyobb traumát fognak átélni, mint azok a versenyzők, akiknek a lelkiismerete tiszta.
Az elmúlt időszakban a magyar futballban a korábbinál jóval több sikernek örülhettünk, gondolhatunk akár a válogatott elmúlt napokban elért győzelmeire, arra, hogy van esélye az Európa-bajnoki szereplés kiharcolására, és arra is, hogy a Ferencváros 25 év után ismét szerepelhet a labdarúgó bajnokok ligájában. Köztes időszakban a Debrecennek sikerült ez egyetlen egyszer. Az ön véleménye szerint mennyire állnak mentális, pszichés tényezők az elmúlt hetek magyar futball sikerei mögött?
Nyilván állnak, de a kérdés az nagyon komplex. Én mindig óva intem a környezetemet, és csodálkozva tekintek azon kollégáimra, akik túldimenzionálják a sport pszichológiának, a mentális felkészítésnek az eredményeit. Mindig elmondom, azért futballozni, kapura lőni, mélységi passzokat adni, nem én tanítom meg a sportolókat, a labdarúgókat. Ez a döntően az edzőnek a feladata. Nyilván finom hangolások, amik szükségesek, azokat mi meg tudjuk tenni, tudjuk a versenyzőket olyan mentális állapotba hozni, hogy egy olyan ellenfél lesz szemben, aki papíron esélyesebbnek tűnnek, a szorongásaik ne vigyék őket olyan útra, hogy görcsösek lesznek tőle. De attól még egy játékosnak, egy erősebb csapat ellen az, hogy 20 méterről keresztbe rúgja a labdát, és az kaput érjen, azért az lövőtechnika, lövőerő következménye, nyilván az, hogy megmeri csinálni, abban van némi szerepünk.
Az edző szerepe, illetve akár a mentális felkészültsége ilyenkor mennyire fontos, illetve ugye sokan megemlítik, hogy az elmúlt időszak magyar futball sikerei részben egy ukrán, részben pedig egy olasz szakember nevéhez fűződnek, a Ferencvárosnál Serhii Rebrov, a válogatottnál pedig Marco Rossi irányítja az együttest, most már hosszú ideje, és úgy tűnik, hogy beérhet a munka.
Pep Guardiola mondta egyszer egyébként, hogy aki azért egy ikonikus edző, óriási eredményekkel, ő mondata az, hogy adjatok nekem egyszer egy gyenge csapatot, és nem leszek velük sikeres. Tehát mind Serhii Rebrovnak, mind Marco Rossinak jó csapata van. Nyilván az ő tudásuk, labdarúgással kapcsolatos vízióik, azok nagyban segítenek ahhoz, hogy ezekből a csapatokból eredményeket hozzanak ki, de mind a Ferencváros kerete, mind jelen pillanatban a magyar labdarúgó válogatottnak a kerete predesztinálva van arra, hogy sikert érjenek el. Hozzáteszem azt, hogy azért Serhii Rebrovnak is van egy 27-es kerete, neki kell ebből a keretből összeválogatni azokat a játékosokat, azt az aktuális 11-et, akit pályára küld, és Marco Rossinak is van egy kerete, amit ő állít össze, de azt a 11-et szintén neki kell eldönteni, hogy kit küld pályára. Tehát az edző szerepe azért leginkább abban van, hogy meg tudja találni azokat a munkatársakat, és most itt a labdarúgókra értem ezt, akik az ő elképzeléseiket sikerre tudják vinni.
nincsen túlságosan nagy átfedés a két csapat között, bár azért néhány személy igen, de például egy klubcsapatnál, és ez most már gyakorlatilag a világfutballban szinte tendencia a csapatok, a sikeres csapatok nagy részénél, elég sokféle játékos van, sok régióból, tehát nem is csak egy-egy területről érkezett játékos, és mondjuk a Ferencvárosnál is a kezdőcsapatban 2-3-4 magyar futballista szokott lenni, általában nem több. Milyen feladata van egy szakmai stábnak és egy vezetőedzőnek megfelelően összetartani egy ilyen egyébként a világ sok tájáról érkezett együttest?
Ugye már a kiválasztásuknál nézzük azt, hogy ezek a játékosok alkalmasak-e csapatban működni. A csapatot most nem mint labdarúgó csapat, hanem mint közösség értem. Tehát nagyon hamar kiderül egy játékosról, és azért voltak nem Rebrov, hanem inkább Thomas Doll idejében olyan játékosok, akik nem voltak kongruensek a csapattal, lehetett látni, hogy nem tudnak beilleszkedni abba a heterogén közösségbe, ahova érkeztek.
És nem futballtudásban, gondolom.
És nem futballtudásban, így van, nem futballtudásban, és előbb-utóbb részben a közösség, részben azért a szakma úgy kivetette őket maguk közül. A Ferencváros jelenlegi kerete az egy homogén, heterogén társaságból álló, de nagyon homogén keret a különböző régiókból érkező játékosok között megvan az összhang, van átjárás a különböző részek, különböző klikkek között, egyáltalán nincsen klikkesedés, tehát hogy speciál a Ferencváros öltözőjében jelen pillanatban nagyon jó bemenni, mert egy jó társaság képezi őket.
Egy ilyen helyzetben, bár nyilván nem erre akarunk elsősorban kitérni, milyen jellegű konfliktusok adódhatnak, és azokat hogyan érdemes kezelni? Hát azért egy csapatban mindig vannak, mondjuk egy teljes naptári évben, vagy egy teljes szezonban valószínűleg azt lehetetlen elérni egy vezetőedzőnek és egy szakmai stábnak, hogy konfliktusokkal ne kelljen foglalkozni.
Pedig túl sok konfliktus, tehát olyan konfliktus, amik mondjuk hosszabb távon lennének, vagy olyan konfliktusok, amik a csapat teljesítményét befolyásolnák, olyan konfliktusok nincsenek. Azok a játékosok, akik konfliktiózusabb személyiségek voltak, konfliktusokat tudtak generálni, azok elkerültek a csapatból, és olyanok kerültek, olyan jó játékosok kerültek a helyükre, akik részben szakmailag helyettesítették őket, viszont emberileg sokkal jobban beillettek abba a fogaskerék láncolatba, ami egy csapat működéséhez elengedhetetlen.
Bár természetes, és nyilván minden futballistának valamennyire meg kell barátkozni a helyzettel, ön is említette, hogy a Ferencvárosnak 27 fős kerete van, a külföldi top csapatoknál akár még rövid időszakra ennél nagyobb keretek is kialakulhatnak, bár aztán megpróbálják kölcsönadni a játékosokat, mert egyszerűen nem játszhat minden játékos annyit, amennyit szeretne. Ezt a legnehezebb kezelni, vagy vannak esetleg olyan tényezők, amelyekre ennél is nagyobb arányban kell gondolni?
Ezt nagyon nehéz kezelni, hiszen válogatott játékosok kerülhetnek ki, a különböző ország válogatottjai kerülhetnek ki akár a keretből ilyen esetben. Én azért azt szoktam javasolni nekik, hogy az edző, mivel a saját bőrét viszi a vásárra, mindig a legjobbakat fogja, az által a legjobbaknak ítélteket fogja a pályára küldeni. Tehát, hogyha beleállnak a munkába, ha nem adják föl, hogyha küzdenek, hogyha az edzésen oda teszik magukat, akkor eljöhet az ő idejük, és soha nem szabad föladni. Természetesen, hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor egy játékosnak dönteni kell, hogyha játszani akar, hogy esetleg közösséget vált és elmegy egy másik csapathoz.
Nagyjából a futballistáknak mekkora aránya az, amely meg tudja érteni, hogy hát neki lehet, hogy átlagosan mondjuk 10-15 perc játékidő jut egy meccsen, vagy a kevésbé fontos mérkőzéseken lehet csak kezdő?
Nincs erre vonatkozó statisztika. Ez alapvetően ego függő. nincs ilyen fogalom, de azt gondolom érthető, amit ezzel kapcsolatban gondolok. Tehát, hogy vannak olyan egók, akik azt mondják, hogy nekik ők nem erre vannak kitalálva, hogy ők 15 percet játszanak, és kiegészítő emberek legyenek. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy annyira profik, hogy ők abban a 15 percben fogják megmutatni azt, hogy ők egyébként 90 percet is alkalmasak lennének. Ők a jó karakterek egyébként, és előbb-utóbb az élet igazolni is fogja az ő habitusukat.
A modern futballban a pénznek óriási a szerepe, gondolhatunk akár csak a Bajnokok Ligájában megszerezhető összegekre. Mit tettek, vagy mit tehettek azért a Ferencvárosnál, hogy ez a tét ne nyomja agyon a játékosokat, amikor egyre közelebb kerültek a főtáblához?
Aki ismeri kicsit közelebbről Rebrovot, az pontosan tudja róla, hogy nála nincs különbség a tekintetben, hogy a csapat éppen a Celtic ellen, vagy a Dinamo Zagreb ellen készül, vagy a Magyar Kupában az Iváncsa, vagy a Ráczkeve ellen készül, és itt most nem lebecsülve bármelyik egyik kis csapatot sem, csak a tétet próbálom érzékeltetni. Edzés munkában sincs különbség, felkészülésben sincs különbség, tehát egy minden mérkőzésen a maximumot, minden edzésen a maximumot követeli, és minden mérkőzésre gyakorlatilag ugyanúgy készíti föl a csapatot. Tehát a Ferencváros jelen pillanatban, a Ferencvárosnak jelen pillanatban nincs mentálisan nagy különbség a játékosoknak abban, hogy éppen ki ellen lépnek pályára, hiszen a felkészülésben, ami elvezet a mérkőzésig, nincsen különbség.
A harci kedv is lehet ugyanakkora, hogyha az Iváncsa érkezik, vagy hogyha éppen a Barcelona, vagy a Juventus?
A kisebb csapatok ellen egy nem feltétlenül ugyanaz a keret játszik, mint a nagyobb csapatok ellen, és itt van egy olyan lehetőség azoknak a játékosoknak, akik egyébként a BL-ben vagy a bajnokságban kevesebb szerepet kapnak, hogy bizonyítsanak a szakmai stábnak, hogy ő rájuk lehet egy magasabban kvalifikált bajnokságban is számítani.
A következőkben nyilván már pontot is nagyon nehéz szerezni a csoportkörben, hiszen a Barcelona és a Juventus Európa legjobb csapatai közé tartozik, még akkor is, hogyha a Barcelona akár mondjuk volt erősebb is néhány évvel ezelőtt. A harmadik tag, a Dinamo Kiev pedig gyakorlatilag a régió egyik legerősebb csapata évtizedes vagy két évtizedes viszonylatban is. Hogyan érdemes ezt kezelni? Innentől játszhatnak a játékosok felszabadultan?
Gyakorlatilag igen. Tehát itt ez az egész BL menetelés, ez a 6 mérkőzés, ez a Ferencváros játékosainak egy jutalom lesz azért az emberfeletti teljesítményért, amit az a 4 meccs, tehát a svéd, a skót, a horvát és a norvég bajnok ellen véghez vittek. A Ferencváros gyakorlatilag az egyetlen csapat, amelyik 4 fordulón keresztül kellett, hogy eljusson a BL-ig, és ugye az új lebonyolítási rendszer alapján a 32 csapatos BL-ből 26 hely eleve ki van osztva a top bajnokságok top csapatainak. Tehát körülbelül 80 és 90 közötti csapat indult el 6 fennmaradt helyért, és ide bekerült a Ferencváros. Ez egy óriási dolog. Emögött nagyon-nagyon komoly szakmai munka van, úgyhogy ezek a játékosok és a szakmai stáb és a menedzsment ilyen csapatokat szeretett volna. Tehát mert hogy megérdemlik a játékosok azt, hogy amikor elkezd egy futballista focizni, mindig azt szeretné, hogy egy Camp Nou-ban, hogy egy Juventus ellen, hogy világsztárok ellen játszon. És ezek a játékosok ezt a lehetőséget most megkapják. Hogyha tudunk pontokat szerezni, hogyha ne adj Isten győzelmeket is tudunk szerezni, az nagyon jó lesz, nagyon büszkék leszünk rá, de ez a történet innentől kezdve most már valóban az örömfutballról szól.
Kell külön tenni azért, hogy ne legyen semmiféle megilletődöttség, vagy nagyobb megilletődöttség a játékosokban, amikor mondjuk azzal szembesülnek, hogy az ellenfélnél Cristiano Ronaldóval vagy Lionel Messivel szemben kell védekezni?
Ez mentális kérdés, ígérem, hogy a játékosok nem lesznek megilletődve, bele fognak állni ezekbe a meccsekbe, hiszen a Celtic ellen sem, aki szintén egy európai ikon, sem voltak megilletődve, és a tavaly őket a hazai pályán 4-0-ra legyőző Dinamo Zagreb ellen sem voltak megilletődve, tehát nyilván tisztelni fogják az ellenfelet, de abban a 90 percben abban méltó ellenfelei lesznek a sztárcsapatoknak is.
A megváltozott helyzetben a koronavírus járvány miatt a szurkolók szerepe mégiscsak csökkent, bár így úgy amúgy próbáltak valamilyen formában közel maradni a csapathoz, akár mondjuk a stadionon kívülről buzdítani a Ferencváros játékosai, de hát ugye világszinten az a tendencia, hogy a mérkőzések többségére nem engedhettek be szurkolót, vagy legalábbis jóval kevesebbet emlékezhetünk a Szuperkupa döntőre a Sevilla és a Bayern München között. És ugye ezt körvonalazódik, hogy a Juventus és a Barcelona ellen a Ferencváros is egy ilyen harmadház, vagy kicsivel harmadház alatti stadionban játszhat. Elég ez? Átjöhet már mondjuk ennyi szurkoló egy háromszor akkora befogadó képességű stadionban ahhoz, hogy majdnem teljes értékű legyen?
Jelen pillanatban úgy tudom, hogy a Barcelona, tehát hogy a katalán hatóságok egyébként nem engedélyezik még a 30%-ot sem, tehát hogy én úgy tudom, hogy zárt kapus lesz a barcelonai mérkőzés.
A Puskás Arénában lehet elvileg.
Igen, és ilyen például talán Kijevben is lehet a torinói mérkőzést, azt nem tudom még, de a szurkolóknak nagyon komoly szerepe van, a Ferencvárosnak nagyon sokat segítettek azok a szurkolók, akik stadionon kívül biztatták a csapatot, és hogyha azt nézzük, hogy egy Camp Nou, ami közel 100 000 néző befogadására alkalmas, tehát hogy elvileg 30 000 néző azért már tud olyan hangulatot teremteni, hogy a játékosok arra már odafigyeljenek. A Puskás Arénában is 20 000 ember körül biztosan lesznek, és ők már nagyban tudják segíteni a csapatot, és reméljük, hogy ennek lesz eredménye is.
És a Puskás Arénában lesz a Magyarország-Izland Európa-bajnoki pótselejtező fináléja. Ez a mérkőzés dönt majd arról, hogy ott lehet-e a magyar válogatott jövő júniusban az Európa-bajnokságon, és például olyan együttesekkel küzdhet majd meg, tehát német, a francia és a portugál válogatott a csoportkörben, bár ugye az elmúlt hónapokban nem ez volt fókuszban, de azt se felejtsük el, hogy a válogatott előtt is nagyjából hasonló színvonalú ellenfelek állnak, mint a Ferencváros előtt a Juventus, illetve a Barcelona. Egy válogatottnál mennyire más feladat egységé kovácsolni a csapatot, amikor ugyan egy nemzetbeliekről van szó, de általában más-más ligákból érkeznek meg a szakmai stábhoz, mondjuk egy évben 6 hétre, 8 hétre.
Ott az a nehéz, hogy az időfaktor az ebbe az egészbe idézőjelbe szóval belezavar, hiszen a válogatott keret az mondjuk 10 napig van együtt körülbelül, és a 10 napból mondjuk a harmadik nap már mérkőzés van, és utána az adott 10 napban van még 2. Egy klubcsapatnál azért egyszerűbb, mert mi 365 napon van lehetőségünk a játékosokkal dolgozni, a játékosokkal kommunikálni. Ez mindenképpen nehezebbé teszi az egészet, bár azok között, a csapatok között, ahonnan a válogatott játékosok jönnek, ott azért tehát belegondolva, tehát mondjuk egy Red Bull Lipcse, vagy egy Mainz, tehát ott mindegyik csapatnál van mentális felkészítés, illetve ha nincs mentális felkészítés, amit nehezen tudok elképzelni, pontosan tudom, hogy számos játékosnak van saját egyéni mentális felkészítője. Tehát, hogy azokat a top működéshez szükséges mentális skilleket, azokat nem feltétlenül abban 3-4 napban fogják a játékosok megszerezni, hanem már úgy jönnek, hogy ezekkel rendelkeznek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kárpáti Róbert sportpszichiáternek.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában, tehát az Inforádio Arena című műsorát hallották. A műsor elkészítésében Dénes Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.